Tehát a mai témánk az evangélium, mint az üdvösség és a tanítványság közös kulcsa, és több alkalommal már beszéltünk a tanítványságról, egyrészt megnéztük ennek a kulcs kifejezéseit, aztán néztük a Péternek, mint egy modell tanítványnak az életét, ahogy ő ebben fejlődött, és utána megvizsgáltuk a tanítványságra való hívásnak az igéit, de most szeretném emellett megmutatni a újjászületésünknek az igazán, az újjászületésünknek a magját, az üzenetét, hogy ez mi is, és mi ebben az üzenetben a helyes gyakorlat, és esetleg a minket körülvevő gyakorlatokban mik lehetnek helytelen vagy rárakódó tradicionális vallásos pontok, amire érdemes odafigyelnünk, vagy jó tudni róla, vagy jó arra törekedni, hogyha mi meg akarjuk valakinek fogalmazni az evangéliumot, azért ezt minden érthetőbben és tisztában tudjuk megtenni. És a kiinduló pontunk legyen a Pálnak a legismertebb összefoglalása az evangélium üzenetéről, ez pedig az 1 Korintus 15.1.4-ben található. Ahol azt mondja, hogy eszetekbe juttatom továbbá atyám fiai az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, amelyet be is vettetek, amelyben állotok is, amely által üdvözöltök is, ha megtartjátok, ami némi beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Nos, különösen ugye a harmadik, negyedik vers az, ami összefoglalja magát az evangéliumot, és mielőtt erről a tartalomról egy pár szót mondanánk, és az újjászületés és a tanítványság kapcsolatáról ebből a szempontból, muszáj, hogy ránézzünk egy kicsit az első két versre, mert igazán itt bizonyos olyan érdekességekkel találkozunk, ami fölött lehet, hogy elsiklunk, de aztán, ha meg valamikor egyszer csak azt mondjuk, hogy így rácsodálkozunk, akkor nem biztos, hogy érteni fogjuk. Vannak itt ilyen párok, az 15.2-ben azt mondja, hogy üdvözültök, ha megtartjátok. És aztán azt mondja, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. A 15.1-ben már azt mondta, hogy a múlt időben, hogy be is vettétek, és ezen álltok. Tehát van egy múlt idő, ami befejezett, megvalósult, cselekvésre utal, hogy ez már megtörtént. Tehát az ő állapotuk már olyan, hogy megigazult a helyzetük, megkérdőjelezhetetlen a helyzetük, és ez korábban már ebben a levélben meg is erősítette Pál. Például a 1.6.11-ben ott azt mondja, hogy ilyenek voltatok némelyek, és ott negatív dolgok vannak előtte leírva, de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézus nevében, ami Istenünk lelke által. Tehát igazán kompletten elvégezve látja az üdvösségüket pozicionálisan. És nem kérdés, hogy valódi hívőkhöz beszél az ő gondolata szerint egy csomó ponton, az 1 Korintus 1.2-ben, 4-ben, 9-ben, 3.16-ban, 4.14-ben, 6.11-ben, 15-ben, 19.20-ban, 11.1-ben, 12.13-ban, mind erre utal, tehát az egész kontextusa az, hogy hívőkhöz beszél, nem kérdőjelezi meg a hívőségüket. Emlékeztek, valamikor beszéltünk az, hogy vizsgálják meg magukat, és hogy az is mire vonatkozott, pont nem arra, hogy megkérdőjelezi, hogy hívők, hanem arra, hogy ő azt gondolja, hogy hívők, és ezt kellett megvizsgálniuk. Itt azonban a második mondatban azt olvassuk hirtelen, jelen időben, hogy üdvözültök, és egyértelműen függ az azt követő feltételtől, amit ott olvastok, ha megtartjátok. És akkor ez azt jelenti itt hirtelen, hogy elveszíthető a megváltás? Vagy azt jelenti, hogy soha nem voltak esetleg hívők, mert ha nem tartják meg, ez annak a bizonyítéka, hogy akkor nem stimmel a dolog? Vagy hogyha nem képesek megtartani, akkor ezen az úton valamit elvesztenek? És igazán meg kell vizsgálni az üdvözül kifejezésnek a bibliai jelentését, mert a helytelen értelmezések, amiket most fölvetettem, ennek a kifejezésnek a nagyon merev értelmezéséből fakadnak. mely szerint az, mikor azt látjuk a Bibliában, hogy üdvözül, ez minden esetben arra vonatkozik, hogy egy pokolból a mennybe való üdvözülésről beszélne a Biblia, tehát egy kárhozat, és egy örök élet közti különbséget akar nekünk bemutatni. De a szó alapjelentése azt jelenti, hogy megszabadulsz, vagy Isten megőriz, vagy megszabadulsz egy betegségből, vagy megszabadulsz a fizikai haláltól, vagy valami veszélytől, vagy megszabadulsz egy bűntől. És mikor ezt a szót látjuk, hogy üdvözül, akkor meg kell néznünk a körbevevő kontextust, és fel kell tenni azt a kérdést, hogy mitől, tehát miből szabadulok meg ezzel az üdvözüléssel. Tehát a megszabadul lehet, hogy talán helyesebb fordítás lenne helyenként, vagy megvált valamitől. Mitől vált meg abban az esetben, az a kérdés. Tehát, hogy ez egy szoteriológiai megváltás, tehát egy pokolból mennybe való, egy üdvösségi megszabadítás, megváltás, vagy egy más területről beszéle. És itt Pál a megváltásnak a folyamatos szempontjáról beszél, és a hívő bűntől való szabad életének a feltétele az, hogy megtartja és ragaszkodik az evangéliumhoz. Ahhoz az evangéliumhoz, amit az üdvösségekor, pokolból, a mennybe való üdvösségkor kap és hisz benne. Tehát ez a valódi feltétel, ez a megszentelődésnek a valódi feltétele, ahogy ezt majd látni fogjuk a későbbiekben. Tehát itt Pál azt állítja, hogy ezeknek a korintusiaknak és bárki másnak is követniük kell az igazságot, amit az evangéliumban, vagy az evangéliumról megtanultak, hogy megtapasztalják annak a megszentelő hatását is. Ez nem a feltétel az örök életnek, hanem ez a megszentelődésnek a nagyon is valós feltétele. Ugyanis nagyon is lehetséges, hogy a hívő nem tartja meg, és nem ragaszkodik az evangélium üzenetéhez, és erről számos egyéb igehely beszél, hogy képes a hívő az evangéliumnak az egyszerűségét, az evangéliumnak az ingyenességét, a kegyelemnek az ingyenességét elhagyni, és elkezdeni egyből a saját cselekedeteire, a saját képességeire építeni, és abban bízni, és a megszentelődésében, a megszentelődésének a sikerét a saját képességeire felépíteni. De nincs megszentelődés és helyes motívum saját képességek alapján. Megszentelődés, bibliai megszentelődés és helyes motívumok az ingyen kegyelemből tudnak fakadni kizárólag. És Pál tehát utal az evangéliumra és annak az eredményeire, tehát azt mondja, hogy annak alapján, ugye, amit ő prédikálta a korintusiaknak, és ők elhitték, Pál kijelenti, hogy ebben állnak. Tehát állnak a megváltásukban, stabilak ebben, a helyzetük ebben az igazságban biztos, de a tapasztalatuk, hogy valóban üdvözülnek, illetve megszabadulnak-e ugyanannak az evangéliumnak a hatására, függ attól, hogy továbbra is ahhoz az igazsághoz ragaszkodnak-e. Tehát az a kulcs, hogy jó dolog hirdetni a kegyelmet és mindig arra hivatkozni, de meg kell érteni, hogy a megszentelődés folyamatában hogy kell ezt használni. És erre emlékezteti őket itt Pál ezekben a versekben, és utána emlékezteti őket a harmadik, negyedik versben, hogy ez ugyanaz az evangélium, amit ő maga kapott a szolgálata elején, ugye ő kijelentésként kapta a Messiástól, Galata 1.11.12-ben beszélt, ezt prédikálta, beszél erről, ezt prédikálta nekik az első látogatáskor, tehát már találkozott velük, erre utal a Cselekedetek 18.1.8-ban, és később elmagyarázta már nekik korábban a levelében. Tehát az üdvözül ige, itt az evangélium igazságának a valódi megélését írja le, aminek középpontja Jesuának a halála és a föltámadása. Tehát Jesu a halála és föltámadása nem csak a pokolból, vagy a tűznek tavából való megváltásnak az alapja, hanem a mi identitásunk és további megtapasztalásunknak az egyetlen helyes forrása. Ez határozza meg a későbbi hívő életünk motívumait. Róma 6.2.5 szerint a hívő egyesül Jesuával, és ez lesz az alapja, hogy győzedelmeskedhessen a bűn felett. Ahogy ő meghalt és föltámadt, azok, akik benne vannak, meghaltak a bűnnek és feltámadtak, hogy új életbe járjanak. Tehát senki nem képes megszabadulni a bűntől biblikus módon, ha csak nem azonosítja magát továbbra is a messiás halálával, feltámadásával, ahogy az evangélium tanítja. Erről beszél itt Pál, hogy mi az, amit meg kell tartani. Természetesen világi módon is nagyon sok mindenből van szabadulás. Nem kell az hívőnek lenni, hogy valaki megszabaduljon például a dohányzásból. Lehet akaraterővel, döntésekkel, programokkal, számtalan lehetőség van. Ez nem az egyetlen út, de ez a bibliai út. A bibliai útja, a kegyelem, a Bibliának az útja, az az ingyenes ajándék, amit a Messiás készített. Ha nem így lenne, és nem ezen nyugodna a hívő élet továbbiakban, akkor igazán semmi, de semmi különbség nem lenne a továbbiakban a kereszténység és bármilyen más rendszervallás között. Bármilyen más rendszervallás is neked feltételeket fog abban támasztani, ha ezt csinálod, végrehajtod, így vagy, úgy vagy, amúgy, akkor ennek ez lesz az eredménye. De Pál itt arra hívja föl a figyelmet, hogy a kereszténység az nem egy programszerű, eredménycentrikus, törvényeken fölépülő, külső törvények megtartása alapján fölépülő célvallás, mint bármelyik másik, hanem egy olyan igazságon áll, amit semmi és senki nem tud nyújtani a hívő számára. Ha nincs meg ez a különbség, és elvesztjük ezt a különbséget, akkor ugyanúgy egy idő után simán járhatnánk egy muzulmán közösségbe, ahol lehetnének nagyon rendes emberek, és szerethetnék egymást, lehetnének jó bizonyságaik, járhatnánk bármilyen New Age-es közösségbe, X közösségbe járhatnánk, és semmi, de semmi különbség nem lenne a gyakorlatunk. Tehát se látszólagosan, se valóságosan nem lenne különbség, ha ez a bibliai forrás kiveszik az életgyakorlatunkból, illetve kiveszik nem csak az életgyakorlatunkból, hanem magából, a hitből, hogy csak és csak ebből táplálkozhat ez. És ezt kiveszik, higgyétek el, ez úgy kiveszik, mint ahogy fölébredünk reggel, és kiveszett, és tesz. Tehát minél később jutunk hitre, annál inkább van egy szokásos életgyakorlatunk, és hiába tanuljuk ezt, és olvassuk ezt, az olyan kevés ahhoz képest, ami a mi megszokott hétköznapunk, hogy a megszokott hétköznapunk, a munkánk, bármiben vagyunk, semmi probléma avval, de visszazökkent egy olyan kerékvágásba, ahol nem ez a forrás. Tehát igazán a hívő tanulásának a központi célja az, hogy ezt a nagyon egyszerű igazságot minél személyesebb kapcsolatban a megváltóval egyre jobban megértse. Ez nem csak abból fakad, hogy hajtogatjuk, hogy kegyelemből hit által, persze elmondjuk, hanem avval, hogy az egész képet egyre jobban megismerjük, és szisztematikusan róla tanulunk, ami néha úgy tűnik, hogy semmi gyakorlati kapcsolatban nincs a mi éppen végzett munkákkal és életünkkel, és ezért van annyi technika, hogy valahogy alkalmazunk arra, amit csinálunk. De Pál sehol nem kezdi el olyan szinten így alkalmazni az igét, hogy valahogy átsűrje, csavarja, nem tudom milyen gyakorlatra, mert a Pál célja az, hogy egy személyt megismertessen velünk az ige tökéletes igazsága alapján, és ez az igazság elkezdjen élni és működni, ami mindennapi gyakorlatunkban, ami nem kell, hogy külsőleg annyira más legyen, mint bárkinek a gyakorlata. A hétköznapok ügyes-bajos dolgaiba bele kell kerülni a szívünkbe annak az igazságnak, hogy mi más forrásból élünk és tesszük a dolgokat. Attól még tehetjük ugyanazokat, de a megigazulás és a megszentelődés forrása más. Ezért tanulunk erről. Nem tudom, hogy érzitek, hogy a kettő mennyire össze tud keveredni, és mennyire nem veszi észre az ember, hogy visszalép egy vallásos állapotba, és teszi a dolgokat, és nem is érti, és akkor néha örül az olyan üzeneteknek, ami valahogy ilyen napi készen így megrágva arról akar beszélni, hogy neked ezt meg így kell tenned, meg úgy kell tenned. Van helye nyilván az ilyen üzeneteknek is. De igazán az egésznek az élő forrása csak az ige lehet. Tehát azért hangsúlyozzuk mi itt mindig a mi szolgálatunkban, hogy az igét kell tanítani, és hát igazán csodálkozom, mikor valaki azt kritizálja, hogy nem a 15. Biblia tanulmány kell, hanem menni kell, tenni kell, csinálni kell. Persze, menjünk, tegyük, csináljuk, de ha ennek nem jó az alapforrása, amit csak az ige tanulmányozásán és a vele való személyes kapcsolaton keresztül érthetünk meg, akkor hiába megyünk, tesszük és csináljuk, az program lesz. És az ugyanolyan vallás lesz, mint bármelyik másik vallás. Fölismerhetetlenül, és évtizedeken keresztül. No, tehát bármilyen hiányosság, elégtelenség van az evangéliumban, a messiással történő azonosságunkban, az ugyanolyan hiányhoz fog vezetni a hívő tapasztalatunkban. Tehát ha a korintusiak nem folytatják a Pál által prédikált evangéliumban, akkor hiába lettek hívőkké. Azt jelenti, hogy nincs üdvösségük? Nem azt jelenti. De azt jelenti, hogy semmivel több, nem több a gyakorlatuk, mint a törvény alapján megigazulni akaró judaizmusban küszködő zsidó népé, aki nem ismeri föl azok, akik nem ismerik föl a messiást, hanem a törvény cselekedeteire néznek, és egy cselekedet böjtölök hetente kétszer, megadom a dízsmát, és már egész jobb vagyok, mint ez a vámszedő. Tehát ez sose volt amúgy útja az Isten szerint való megigazulásnak, sem a kereszt előtt, és pláne nem a kereszt után. És erre azt mondja, hogy ez hiába való, mondja a Pál, ami azt jelenti, hogy ez haszontalan. És az új szövetségben annak leírására használják, ami nem éri el a célját. De nem, hogy nem arra használják, tehát hogy nem, arra, nem úgy használják, ahogy kellene magát az evangéliumot, de nem használják arra ezt a szót, hogy megkérdőjelezzék vele kapcsolatban álló tettet vagy cselekedetet. Tehát nem azt kérdőjelezi meg a Pál, hogy valóban hittek, ezt nem kérdőjelezi meg, de azt megkérdőjelezi, hogyha nem abban állnak továbbra is, akkor annak lesz az életükben praktikus eredménye is. És azért azt szeretnénk, nyilván ez a fő kérdés, hogy jó, rendben van, hívők vagyunk, és akkor most akkor mi van az életben? Miért nézünk ki ugyanúgy? Miért bűnözünk többet? Miért megy nehezebben a dolog? Miért nem minden sok? Tehát, hogy miért nem lehet ezt jobban megkülönböztetni? És valóban nem lehet jobban megkülönböztetni sokszor, valóban nagy az összekeveredés, de az kulcs az itt van, ami a szív legmélyére hatoló motivumokat vizsgálja meg, és az ez. Az, hogy az evangélium ingyen, kegyelme kell, hogy a motiváló, működtető ereje legyen a megszentelésnek. Nem a program, nem a közösség külső nyomása, nem a haverok, barátok, nem a munkahelyem, nem mindez, amit teszek, nem az Isten tiszteleten való részvétel és egyéb, és nem a belesújkolása magunknak, ha nem tudom mibe, hanem az a belső motiváció, ami az evangélium ingyenes kegyelméből fakad. És ha a korintusiak, és voltak olyanok is a korintusiak között, akik a feltámadást tagadták, akkor semmi esélyük, hogy megszabaduljanak a bűnös életüktől. Az kérdés, hogy azt tagadták, akkor mi esélyük van egyáltalán hitre jussanak, ebben most nem mélyednék bele, csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy az a halálával szerzi meg az üdvösséget számunkra, feltámadásával viszont bizonyítja. De most ez egy olyan teológiai kérdés, amit itt nem részleteznék. A konklúzió most ebből tehát, hogy nem csoda, hogy Pál az evangéliumot teszi a prioritássá. Az evangélium szabadít meg minket a pokoltól, de az evangélium melletti helyes kitartás vált, szabadít meg minket a bűnöktől is. Isten ugyanis nem csak a bűnök büntetésétől akar minket megszabadítani, ami a megigazulásunk, hanem a bűnnek az erejétől is meg akar szabadítani, ami a megszentelődésünk, és a bűnnek a jelenlététől is, ami meg a megdicsőülésünk lesz, ugyanis az ádámi átok a megdicsőüléskor fog véget érni. Sokan szeretnék, hogy ez véget érjen már az újjászületéskor, és itt keverednek a gyógyulásról szóló automatikus tanítások, de ha az úgy lenne, hogy automatikus lenne, akkor mikor üdvösséget ad Isten, akkor automatikusan egészségesnek is kellene lenned, ha ez így forma egybe. De nem, az egyik a megigazulásnál történik meg, automatikusan az, hogy te meg vagy mentve a pokoltól. A másik az, mikor a tested is minden tökéletes lesz, az a megdicsőléskor történik meg. Hálásak vagyunk Istennek, ha ebből valamit odaad nekünk előre, és történnek csodák, és történnek gyógyulások, de ez nem automatikus. És hívőként elengedhetetlen dolog megérteni, mit jelent egyesülni a Messiással, a halálában és feltámadásában. Ha megtartjuk az evangéliumot, akkor a járásunk is annak megfelelő lesz. Az evangélium, amely megvált a pokoltól, az ugyanaz, ami megváltva és megszabadítva tart minket, és végül feltámadott testet ad nekünk. És mindez Isten kegyelme által történik. És akkor egy pillanatra az üzenetre ezek után térjünk ki, hogy maga az evangélium, és igazán János apostol beszél arról, hogy az egyik legfontosabb célja az, hogy világossá tegye az írásában az üdvösség bibliai feltételeit. Azt mondja a végén, a 20.31-ben, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. És János szerint az üdvösségünk feltétele az Isten fiába, Jézus Krisztusba, az Isten emberbe vetett hit. És az ő nevében van az élet, és ez azt jelenti, hogy az ő neve fémjelzi mindazt, amit ő személyesen értünk tett, elvégzett, amiről Pál beszél, amit elvégzett a kereszten. És érdekes azt megfigyelni, hogy a megtérésnek az amúgy sokat vitatott kifejezése, ami van olyan, hogy szinonimaként is használatos az újjászületéssel, ezt János egyszer sem használja a könyvében, az evangéliumokban. A jelenések könyvében mind a 7 gyülekezettel kapcsolatban használja a megtérés kifejezését, de itt hívőkhöz beszél. Valaki ebből azt a következtetést vonta le, hogy igazán ez szinte mint alig hívő valaki a gyülekezetek között. Én ezt nem osztom, ugyanis János, mikor a hívőkhöz üzent, más az a üdvösség üzenete, mint a nem hívőknek az üdvösség üzenete, mint a hívőkhöz az a megtérés üzenete, hogy bizonyos dolgokat a hívőknek helyre kell állítani. Bizonyos dolgokban a hívőknek meg kell változtatni a véleményüket, és egyet kell érteniük a Messiással. Ezt jelenti a megtérés, illetve a megbánás. Itt ugye a fordításbeli különbségek miatt a két szó kicsit keveredik. Tehát mikor azt mondja, hogy térjetek meg, ugye az eredetiben angolul ugye repentance, ez a megbánása a dolgoknak. Például amikor János erről beszél, vagy akár Jézus, milyen közösséghez beszél ebben a fordulattal? Egy olyanhoz, akik ismerték az igét, akiknek jelentős része várta a Messiást, de nekik helyre kellett állítani az utaikat Istennel szemben. Egy pogány számára nehéz lett volna azt az üzenetet mondani, hogy állítsa valakivel helyre az életét, amiről ő nem is tudott. Tehát, hogy azért meg kell nézni, hogy kihez mi az üzenet. No, de nem kanyarodok el megint erre a nehéz területre, amit a kettő kifejezés közti különbségeket fémjelzi. Minden esetre János egyszer sem használja ezt az evangéliumban, nem használja az alávetettséget, elköteleződést sem, mint a megváltás feltételeit, közel 100-szor említi az egyetlen feltételt, a hitet. Valakik, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiával legyenek, azok, akik az ő nevében hisznek, mondja az 1.12-ben, vagy a 3.14-16-ban, amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának felemeltetni, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki hisz ő benne, 3.18-ban el nem kárhozik. 36-ban, aki hisz a fiúban, örök élete van. 5.24-ben, aki az én beszédemet hallja és hisz, annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. 6.47-ben, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Cselekedetek 16:30-31-ben Pál így alkalmazza az igazságot, ahol a börtönőrhöz szól, és kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, mondja a börtönőr, hogy üdvözüljek, azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te és a te házad népe. Nyilván a házad népének is hinni kellett az evangéliumban, tehát itt nem egy automatizmus van leírva. Ha világos az üzenetünk, hogy mi az evangélium, akkor világosnak kell lenni utána a felhívásnak is. És ha megosztjuk ezt az örömhért, hogy ő mit tett értünk halálával, feltámadásával, és arra szólítjuk fel az embereket, hogy higgyenek ebben az ő megváltásról és örök életről tett ígéretében, könnyen csorbát szenvedhet mindez a tiszta üzenet, hogyha nem világos az utána való invitáció, hogy mire invitálunk valakit. Tehát miután elmagyarázzuk, hogy ő mit tett meg értünk, és hogy ez a dolog el van végezve, akkor nyilván nem akarunk olyan látszatot kelteni, mintha nekünk valamit amúgy tenni kéne még ehhez hozzá. Tehát mintha lenne úgymond valami cselekvési feladat, ami ezt kiegészíteni, amit hozzá lehetne tenni. Tehát hitáltal nyerjük az üdvösséget, de gyakorlatban azért sokszor látunk olyan elemeket, ami úgy szépen körbeépítik ezt az üzenetet, és úgy végigvezetjük rajta a kedves új vállalkozókat. És ezek könnyen egy olyan fajta zavar tudnak aztán elültetni a fejekben, hogy igazán évtizedek is eltelhetnek, mire kitisztéli, hogy így ez az evangélium, hogy hiszek a megváltóban. Tehát, hogy ez egy olyan kép alakul ki, hogy ugye az ember úgy pontosan nem feltétlenül tudja. És jó úgy ezeket látni. Nyilván nem vagyunk olyanok, hogy most ezek után ilyen detektorral sújtunk le minden egyes rossz félmondatra, erről szó nincs, ezt nem is kell, de azért magunkat abba gyakorlatozzuk, hogy azért ezt tudjuk, és hogy valakinek ezt el tudjuk magyarázni. Vannak ezek a fordulatok, ezt például már említettem a múltkor, és éppen valaki nagyon is csodálkozott, mert azt mondja, hogy úgy tért meg, hogy pont ezt tette, vagy úgy jutott üdvösségre. Van ez a fordulat, add át szívedet az Úrnak, ugye ez egy ilyen tipikus fordulat, de nem mi adunk át neki valamit, hanem ő ad nekünk életet, János 4:10 szerint. Az, hogy én átadok neki valamit, ez sokkal inkább a megszentelődésünk része. Mi nem tudunk semmit adni neki, tehát bűnösök vagyunk, és nincs mit adnunk neki. Ha lenne mit adnunk neki, akkor nem lenne szükség erre a fajta evangéliumra, ami bármit tudnánk adni, akkor az összes többi vallás kiváló lenne, bármelyikbe gyakorlatozhatnánk, ha mi úgy tudnánk adni. Az első probléma már a Káin és Ábel között ez volt, hogy Ábel az megértette, hogy ő nem tud semmit adni, és értette, hogy Isten mit tanított meg az apjának és anyjának, hogy véráldozat nélkül nincs bűnbocsánat, és hogy igazán ő csak így tud Isten felé jönni. Káin meg azt gondolta, hogy azért ő ennél faszább gyerek, és ő tud valamit adni, és ő nagyon összekapta magát, és akkor ott Istennek próbált adni. Tehát az egészet félreértette. És nagyon félreértette. És ez a fajta félreértés végigvonul a vallási rendszereken, végigvonul az igaz és a hamis vallás között, és ráadásul az igaz és a hamis vallást úgy értem, hogy a kereszténységen belül is végigvonul ez a félreértés. Következő kifejezés gyakran lehet szintén hallani. Tedd úrrá Jézust az életed fölött, ültesd őt életed trónjára, vesd alá magad, kötelezd el magad, de ezek mind a tanítványság részei szorosan összekapcsolódnak ugyan arra, avval, hogy hitre jutunk, hogy hiszünk benne. De ezeknek mind cselekvési részük lesz, mert annélkül ezek nem tudnak működni. Ráadásul azt feltételezi, hogy egy új ember ezeket mind megérteni, hogy itt mit kell tenni, de hogy egy nem hívő nem érti ezt, tehát nem tud ennyit mindent megérteni, hogy hinni nem azt jelenti, hogy az életem minden területét egyből így alávetem. Minek veti alá magát? Valóban aláveti annak, hogy ő az Isten ember. Tehát ő az, aki Isten és ember, és ez része a megváltó hitnek, hogy ő nem csak ember, hanem ő Isten. És így, mint Istennek alávetem magam. Ez a fajta alávetettség megvan az üdvösségben. Tehát nem csak egy emberben hiszem, aki akkor járt, és jókat beszélt, és meghalt, és esetleg meg föl is támad, hanem ő az Isten ember. Tehát az, hogy ő Jehova, a szabadító, ez azért része az üzenetnek. De nem tudom rendbe tenni életem minden részét és alávetni. Aki azt állítja, hogy a szíve trónjára tudja ültetni a hitre jutások pillanatában a messiást, az olyan, mintha azt állítaná, hogy a zongoravásárlás pillanatában már előadó művész. és még soha nem zongorázott. És szerintem ilyen nincs. Vagy amikor beiratkozott a úszóakadémiára, már olimpiai bajnok. De hogy ezek, vannak ilyen mozgalmak, ahol ezt érintéssel átadják neked, de én gyanakodom, tehát hogy azért ez ritkán történik meg. Tehát ezek a felhívások nem megfelelőek arra, hogy valaki betöltse a megváltás egyetlen bibliai feltételét. Ezek a válaszok lehetnek Isten megváltó kegyelmére, de nem feltételei, amikor a Róma 12.1-ben felszólít, hogy ezért tehát, és elmagyarázott mindent, ezért tehát szánjátok oda magatokat. Ez egy felhívás akarja, hogy ezt megtegyük. Hívd be Jesuát a szívedbe. Ugye ez a nyisd meg a szíved ajtaját, hívd be Jézust, ezt a katolikusok között egy ilyen gyakori fordulat, de máshol is. És erről beszéltem már részletesen, és most ebben nem akarok belemélyedni, ugye a Jelenések 3.20-ban van az, ahhoz kívül áll zörget, és hogy nyissuk meg, és akkor velünk vacsorázik, azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok zörget, és ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek, ahhoz vele vacsorálok, és ő én velem. De igazán, hogy megfigyeljük az írás részt, nincs alapja annak a hívásnak, hogy a szívünkbe hívjuk be. Miről van itt szó? A tágabb kontextusa. Itt a könyvnek az, hogy felkészítse az olvasókat a végidőkre egyrészt, és az általános cél keretén belül, ugye a második, harmadik fejezet kortárs gyülekezetekhez beszél, az ő adott helyzetüket vizsgálja, a hét közül hat nem tetszik valamilyen szempontból, és ezeket mind azok a szempontok alapján megtérésre szólítja fel. Ellentétben János evangéliumával, ahol a felszólítás az, hogy higgyen, és ez az egyetlen felszólítás az üdvösség szempontjából. Ráadásul a Jelenésekben is, mikor János üdvösségi szempontból beszél erről a kérdésről, akkor a 22.17-ben azt mondja, és a lélek a mennyasszonynak ezt mondja, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúzik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát ugye más az a hívás, amikor azt mondja Messias, hogy jöjjetek én hozzám, a nem hívők felé, vagy mikor azt mondja a hívőknek, hogy jöjjetek utánam. A kettőt nem lehet fölcserélni. Tehát itt János a 22.17-ben, a Jelenésekben ezt a jöjjetek és vegyetek élő vizet, ez az ingyen, az üdvösség ingyenességét hangsúlyozza. A laodicei beileknél meg arról van szó, hogy helyre kéne állítaniuk a közösséget, ami teljesen fölbomlott, egy langyos gyülekezet, és a hívők teljesen használhatatlanok. Mint mondtam, én régen ezt úgy láttam, hogy itt nem hívőkről van szó, most ezt nem így látom, mert miért lenne ugyanaz az üzenet itt a nem hívő? Ha ez egy nem hívő gyülekezet és a többi hívő, akkor miért lenne ugyanaz a gyülekezet a hívő, ugyanaz az üzenet a hívőkhöz, mint a nem hívőkhöz? Nem, itt arról van szó, hogy itt gyülekezetekhez szól, akik rosszabb, jobb vagy nagyon rossz állapotban vannak, és megtérésre szólítja föl őket, ezt a fajta megtérést hívő tudja megtenni. A nem hívőt nem arra kell fölhívni, hogy hozza rendbe a cselekedeteit, azt az egyéb vallások szokták megtenni. A nem hívőt arra kell fölhívni, hogy fogadja el a megváltást, és ez nagyon nagy különbség. Mit érünk avval, hogyha valakinek elkezdjük rendbe rakni az életét megváltás nélkül? Akkor minek a megváltás? Laodiceik nem voltak tanítványok, nem voltak hasznosak az Úr számára. Oké, nem részletezem túl ezt a befogadni szívébe. Kicsit úgy tűnik, mintha János 1.12, amit az előbb felolvastam, erre adna némi alapot, hogy azok, akik befogadták őt, azok hatalmat kaptak, hogy Isten fiai legyenek, de ez, hogy ők befogadták, ez a megváltásnak az eredménye, és nem a módja. Nem az a módja, hogy ők befogadták, ez az eredménye lett, hogy befogadták, mert amit ezt ő tette meg, ő az, aki lakozást vett bennük. Oké, tehát a konklúzió, hogy legyünk világosak a bemutatáskor, és amennyire lehetséges, rendelkezzünk ehhez bőséges bibliai támogatottsággal, mondjuk el, hogy ő az, aki meghalt a bűneinket, feltámadt, ő az, aki garantálja a megváltásunkat, és ebben higgyünk. Aztán rakódnak rá egyéb fordulatok és egyéb gyakorlatok, folytatnám a sort, bánjuk meg bűneinket. Bár több mindent megbánunk, vagyis megváltoztatjuk a véleményünket akkor, amikor hiszünk, ugye bűnös az állapotunk, megbánjuk azt, hogy mit hittünk eddig Jesuáról, és most mit hiszünk. Eddig nem hittük, hogy ő az, aki. Most elhisszük, hogy ő az, aki. Tehát ebben van egyfajta bűnbánat. Ez nem azt jelenti, hogy valamin az ember hosszan szomorkodik, hanem megváltoztatja a gondolkodását. A bűnbánatot Istenről is használja, a Istennel kapcsolatban sokszor használja az ő szövetség, hogy Isten megbánta, amit tett. Nem kapcsolódhat a kifejezés bűnökhöz Istennél, azt gondolom teljesen egyértelmű, hanem azt jelenti, hogy megváltoztatja egy bizonyos dologról a gondolkodását ott, és eddig azt mondtam, így lesz, most viszont így lesz. És ez történik ennél a kifejezésnél. Különben ez egy nagy teológiai vita a kifejezés, tehát kifejezés körül, de ebben nem mennék mélyen bele. Amikor hitre jutunk, nem arról van szó, hogy bánkódunk és szomorkodunk, bár bánkódhatunk és szomorkodhatunk, ez nem kérdés, de az nem a feltétele annak, hogy hiszünk valamiben. Ugyanis valaki képes bánkódni és elfordulni bűnöktől vagy bármitől annélkül, hogy hitre jutna. Tehát össze lehet cserélni a kettőt. Hát mondom, nem hívőként is be lehet fejezni a dohányzást, nem hívőként is el lehet kezdeni szent életet élni, és úgy csinálni, hogy én rendes házas ember vagyok, és nem járok éppen kuplerájba, vagy lehet ez valóban, vagy csak külsőleg, tök mindegy, de ettől valaki nem lett hívő, mert ezt megváltoztatja. Tehát nem, hiába kezd el egy nem hívő bűnöket bármennyit megbánni, nem ez a feltétele annak, hogy hívő legyen. Tehát ha fordítva nézem, akkor ott látszik, hogy mennyire értelmetlen ebből az irányból megközelíteni az üdvösség kérdését, mert azokat egy nem hívő ugyanúgy meg tudja tenni, és nem lesz tőle hívő. Valljuk meg bűneinket, szorosan kapcsolódik ehhez. Mennyit? Mennyire emlékezünk? Mi van, amire nem emlékezünk? Van, aki elmegy a paphoz, hetente megteszi, ezt hívőként ugye megy ez a gyakorlat, és a Biblia valóban mondja azt, hogy ő jó és igaz és megbocsátja, tehát van egy családon belüli kapcsolati helyreállítás a János 1 János 1.9-ben, és azt gondolom, hogy ennek van helye, és a Jézus, mikor a tanítványok lábát megmossa, és azt mondja, hogy már tiszták, de szükséges, hogy azért az útporát lemossák a lábukról, ez erről szól. Ebbe is nyilván lehet többféle véleményt találni, de azt gondolom, hogy ahogy pontosan egy család jó leképezni, hogy a családnak a tagjai vagyunk, és ezt nem veszíthetjük el pozicionálisan, de a családban helyre kell állítani a dolgokat, ugyanúgy az Isten családjában is ez igaz. De az, hogy ez az üdvösségünk kérdése szempontjából, vagy abban a pillanatban ez feltétel lenne, az szó nincs erről, nem ez váltja meg. A bűnösnek abban kell egyetérteni Istennel, hogy ő biztosította a bűneiért való egyetlen, tökéletes áldozatot a fia halálával és feltámadásával. Vagyis benne kell hinni, mint megváltóban. Azt mondja, fogadd el Jesuát megváltódnak. Ugye ennek van némi bibliai támasza is, de az, hogy őt elfogadjuk, mint megváltó, ez inkább az eredménye megint a hitnek, ahogy a szövegkörnyezet például az a János 1.12-ben, ahol előbb mondtam, vagy a Kolosse 2.6-ban, ami ilyen fordulatot használ, megmutatja. Az, hogy elfogadok valamit, az nem szinonimája annak, hogy hiszek benne. Nyilván el fogom fogadni, de hinnem kell benne. Imádkozd el ezt az imát. Ugye ez sokszor van ez a gyakorlat, hogy akkor elmondunk egy közös imát, kapcsolódnak ehhez, hogy kimennek az emberek, ha jó nagy a gyülekezet, sokan mennek ki, az már olyan jó érzést ad, kivezetjük őket, ott állnak ilyen 50-en, 100-an, 200-an, eldübörögjük a közös imát, mögöttünk még 5000-en mondják ugyanazt az imát, most ilyen nagy mega gyakorlatról beszélek. Mindez nem kell feltétlenül, hogy valakinek a megváltásához vezet, ennek ellenére valaki megkaphatja a megváltását itt ezen a helyen, de azt azért fogja megkapni, mert helyesen hallja az evangéliumot, és a szívében igent mond rá. Az összes többi ennek olyan kiegészítő kelléke, ami vagy inkább megzavarja a képet, vagy nem feltétlenül tesz hozzá, ha nem mondják el, hogy miről van szó. Olyan benyomást kelthetünk, mintha egy bármilyen ima igazán feltétele lenne a megváltásnak. Ha valaki hajlandó utána imádkozni, tök jó, kifejezheti a hitét amúgy, és nem baj, de ha azt mondjuk, hogy mondjunk el egy imát, akkor azért hívjuk fel a figyelmét, hogy nem ettől vagy megváltva, ezzel csak kifejezed azt, amit elhittél. és meg lehet köszönni imában az ingyenes ajándékot. Persze, helyén való, érdemes világossá tenni viszont a különbséget. Tehát semmilyen ima, vagy bármely rituálé nem ment meg önmagában, akármit csinálunk, akármilyen hosszan megyünk, akármilyen hosszú az arándokút, akármilyen szép az ima, akármi van abban az imába befoglalva, nem az ima ment meg hangosan, halkan itott amott, hanem a szívnek az egyetértése hit által, avval az igazsággal, ami az evangélium. Ugye mondtam, gyertek előre. Ugye itt két hamis impresszió van, ez egy cselekedet, hogy előre megyünk, ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy nyilvános megvallás szükséges. Tehát, hogy ez egy mind a kettő cselekedet, mind a kettő cselekedeti gyakorlat. Meg lehet vallani? Meg fogjuk vallani nyilvánosan? Igen, meg fogjuk. De ez nem része az üdvösség, nem feltétele az üdvösségek. Ha valaki erre hajlandó, a legvalószínűbb, hogy azért hajlandó, mert előtte hisz az üzenetnek. És azért van üdvössége, mert hisz az igaz üzenetnek. Tehát akkor mi maradt még ezek után, miután már mindentől megfosztom itt a gyakorlatot? Marad a Biblia, a saját nyelve és üzenete, a Biblia meghívása az, hogy higgyünk az ő bevégzett munkájában. Miután világosan elmagyaráztuk, hogy ki a messiás, mit tett értünk, és feltehetjük a kérdést a nem hívőknek, hogy hiszed-e mindezt. És elmagyarázhatjuk, hogy hinni annyit jelent, hogy meg vagyunk győződve, hogy az ő ígérete igaz a mi számunkra. Ez az örömhír, és ez a világos és egyszerű módja az örömhír elfogadásának. És akkor itt most be is fejezzük az üzenetet. Amen. És kapcsolhatjuk.